A témánk eddig is, és ezután is a Z-generáció lesz, jó nagyító alá vettük őket, és mindenképpen fontos egyébként, és itt van ez a kutatás, amit végeztetek a 18-25 évesek körében, a munkavállalásról, a szokásokról, a médiafogyasztási szokásokról, meg egy csomó mindenről, mennyi? 502 oldal ez a kutatás?
A telefonon, amúgy csak 80, azt hiszem.
Na, jó hangzott egyébként.
Jó, igen.
A telefonon.
Vigyázz velem,
kit érdekel a telefonon? Na mindegy, de jó volt egyébként. Szóval az most kizökkentettem, mert itt van a kezemben a telefonod, vagy ezen tudtad megmutatni, hogy van 4 munkavállalói archetípus a Z-generációnál. Az egyik a pragmatikus, akinek a munka az alapvetően az önfenntartás eszköze. Feltételezem, hogy ők azok, akik, bár nem tudom, lehet, hogy rossz feltételezés, hogy ők azok, akik inkább a napi megélhetésért küzdenek, és nem azon, hogy majd esetleg ebből félretesznek, meg vállalkozást indítanak, vagy investálnak valamibe. Ez most egy kérdést tedd el. Aztán van az elhivatott, akinek a munka nem teher, hanem a pénzkereseti formán túl egy önkifejezési mód. Ez, akikre ti gondoltatok. Van az érdektelen, aki alacsony involvementet, kevés bevonódás mérhető náluk, és jelenleg nem állnak készen a munkavállalásra. Kérdés, hogy ők mikor fognak munkavállalásra készen állni, és van a túlbuzgó, akik nagyfokú elkötelezettséggel és munkával szemben állított túlzóan magas elvárásokkal lépnek a munkaerőpiacra. Szóval voltak tehát a pragmatikus, túlbuzgó, elhivatott és érdektelen munkavállalók. Na, itt a százalékokban nem megyek bele, mert szerintem felénél egyébként el lehet veszteni a fonalat. De hogy miért volt az fontos, hogy ezt a 4 archetípust ti elkülönítsétek. Ez egy szándék volt, hogy akkor most kell, hogy őket valamilyen polcra betegyük, vagy ez kialakult? Tehát, hogy ez így organikusan jött ez a 4 archetípus. Nem 5?
Amikor a kutatásról beszélgettünk az Ipsos-szal, akkor nekünk ez például nem volt elvárásunk, hogy addig nem hagyhatjuk abba a méréseket, amíg ki nem jön 4 archetípus belőle. Ha. Aztán, amikor ők végeztek, akkor igaziból nekünk is meglepetés volt a végeredmény, mindenestül nem volt közben kommunikációnk, amit mi nagyon élveztünk, mert hogy elég az eredmény is nekem, nem akarok érteni a kutatási műfajhoz. Viszont nagyon lényeges, hogy magát a kutatást mi HR-eseknek szánjuk. Elsősorban technológiai cégeknek, de ha bárki más is érdekel, akkor nagyon-nagyon izgi az ő szempontjukból is. Úgyhogy egy HR-es pedig egy dolog érdekli, hogyan találja meg a jó munkaerőt, milyen paramétereknél lehet mérni a jó munkaerőt, és tudom-e őket valahogyan szűrve keresni. Ez azt jelenti, hogy ha ebből a 4 típusból, mert nem mindenki mondjuk a sztárokat keresi, nem mindenkinek az az érdeke, hogy hozzám menjenek a szuper motiváltak, elég, ha csak belegondolunk, hogy hány kék galéros munka van ma Magyarországon, ott állnak emberek gyártósorokon szalagok mellett, oda nem kell ilyen, oda nem kell világot megváltani, sőt, az a jó, hogyha nem nagyon gondolkozol, van egy munkafolyamatot, csináld azt, léci. Volt is olyan vendégünk ezen a bemutatón, amikor az egész kutatásról meséltünk HR-eseknek, aki mondta, hogy nagyon örül, hogy ez is kijött, mert azért vagyunk néha annyira hiúak, hogy szeretnénk a motivált, el nem megyek soha, itt vagyok örökre, megújítom a céget, tele vagyok ötlettel, ilyen embereket keresünk. De azért a cégek többségénél nem csak erre van szükség, nem csak zsenikre, hanem olyanokra, akik végrehajtják ezeket a munkákat. Amikor a műsor előtt beszélgettünk, hogy ideértem, akkor mondtad például, hogy tök jó, hogy mi ezen pörgünk, hogy több fejlesztő legyen a cégeknél, de mit csinálnak azok, akik nem akarnak fejlesztők lenni? Vagy kell-e egy csomó ember, aki...
Én úgy tettem ezt a kérdést, hogy ki fog termelni.
Igen, ki az, aki a fejlesztéseket megcsinálja.
Még konzervatívabban, ki fog dolgozni, tudod? És akkor most jönnek a kövek. Nyilvánvalóan ezt viccből kérdezem, de hogy ki az, aki majd az ilyen típusú termelésbe beáll?
Ami ennek a 4 archetípusnak a legfontosabb információ ebben a kutatásban, hogyha ebből te kiválasztod HR-esként, hogy melyik az, ami neked izgi, akkor a következő szlájdon ott van, hogy éred őket el. Facebookot használ inkább, vagy TikTokot, vagy YouTube-ot, vagy social médiát, vagy rádiót hallgat, meg tévét néz.
Rádiókafét.
Csak a rádiókafét hallgatja, igen, és a tévén is azt nézi, mert nekem itt be van kapcsolva most a stúdióban. Nem túl izgi az adás, de nagyon szép. Mert
szép
a logót nézzük, igen.
Szép a logó.
Szóval, hogy nagyon-nagyon fontos és releváns infók vannak ebben az anyagban. Arra vonatkozom, hogyha te kiválasztod ebből a 4-ből, milyen típust akarsz toborozni majd, akkor segítünk hozzájuk eljutni. Próbálom ezt úgy mondani, ne legyen promószagú az, de hogy nem ez a lényege, hanem az, hogy mi csináltuk ezt a kutatást, hanem azt, hogy ha mérsz már ilyen dolgokat, akkor a mérések alapján tudsz majd eszközöket is párosítani hozzá. Nagyon izgi. Én azt gondolom, hogy a technológiai szektornak azért alapvetően újító, gondolkodó emberekre van szüksége a legtöbb helyen. Nagyon egyszerű, ami alatta van pozi, azokat a gépek előbb-utóbb, de inkább előbb kiváltják. Mondjuk a tesztelőket. Pölö. Sokkal jobban tesztel egy gép 0-24-ben általában, mint egy ember.
A gépekről jut eszembe. Ez a generáció hogy áll a mesterséges intelligenciához? Elmondom, hogy én hogy állok hozzá, jó? És akkor lehet, hogy ez a különbség ki fog derülni. Én rettegek tőle egy picit. Hogyha van klímaszorongó, akkor én ilyen AI-szorongó vagyok. Tehát, hogy ez náluk hol mutatkozik meg, vagy megmutatkozik-e egyáltalán, vagy ők úgy érzik, hogy ez egy tök jó segítség nekik, és hogy ez az életüket csak jobbá teszi.
Szorongást én nem tapasztalok, nincs nagy merítésünk, de néhány héttel ezelőtt volt egy szombati foglalkozásunk. Van egy Code Week nevű eseménysorozat az EU-ban, amikor azon a héten minél több cég, minél több helyen próbál kódolni gyerekekkel. Ebben az EU Code Week-ben mi részt vettünk, és egy mesterséges intelligencia workshopot csináltunk 10 évesekkel, amit úgy képzelj el, most nem mutogatom a telefont, mert nem keresem ki a fotókat, de hogy 12-14 éves csajokkal AI sztorikat vittünk, közben Viktor megfullad az izétől, úgyhogy mesélek, amíg enyém a mikrofon. És ott voltam az előadásunk, vagy a workshopunkon, mert akkor dolgoztunk először az egyik oktatónkkal, Matyival, és nagyon kíváncsi voltam, hogy tanít, ő egy pszichológus, amúgy gyermekpszichológus, aki kütyümániás, szerintem egy nagyon jó kombó, hogy pszichológusként tech vonalon is érdeklődsz. Szumma-szummárum.
Miért?
Mert hogy érted a lelküket is, és hogy úgy tudod őket motiválni egy olyan témában, ami azért alapvetően elidegenítőnek gondolunk. A technológiáról nagyon sokan azt gondoljuk, hogy távolít minket. Itt is volt egy pár olyan fél kérdésed, amit Ádámnak úgy tolt el oda, hogy féljünk-e, meg izguljunk-e, meg mi lesz velünk. Mi pedig azt gondoljuk a schoolban, hogy a technológia egy eszköz arra, hogy a céljainkat könnyebben, jobban, gyorsabban, szebben, bármilyen jelzővel elérjük. Ha te ebből kimaradsz, meg lehet tenni. A gyermekednek tudod azt mondani, hogy figyelj, nem adok neked telefont a kezedben 10x éves korodig akár, hogy nem mutatok neked számítógépet, de az a baj, hogy a világ nagy részénél nem ez történik. Tehát olyan lépés hátrányba fogjuk kerülni, mire suliba jut, hogy nehezen veszi fel a tempót. Amikor elkezdtünk dolgozni a schoolban 14-ben, akkor...
De hány éves kortól kell gyereknek telefont vagy a tabletet adni a kezébe?
A WHO ajánlása, ők nálunk sokkal okosabbak, az 2 év alatt tiltott, tök jó, ezt én támogatom, meg a körülöttem lévő gyermekek, a barátaim, akik hallgatják az adást, és pittyektetik a telefonomat, ők már azért gyakorló szülők, ott ezt láttam, hogy tök jól működik, hogy
rengeteg... 2 alatt, tehát ez ne legyen érdem, tehát hogy 2 alatt azért, ez egy alap, nem?
Nem.
Na jó, de legyen már alap.
Én örülök, ha az, de amúgy nem.
Tehát 2 éves gyerek, még beszélni is alig.
De rengeteg sztorit tudsz te is, amikor a kis totyogós azért már feloldja a telefont, és bogyós bobócát kikeresi, és megnézi. Mert hogy ez egy kényelmes megoldás a szülőnek.
Én értem, én tudom.
Mindenki tudja, miért csinálják, de nem jó. Hát én is azt mondom, meg mi is azt mondjuk, hogy ne. Nálunk a belépő szint az 10 éves kor.
Az jó, de az viszont a korrekt, nem?
Viszont mondok egy ijesztőt akkor a számodra. A Scratch, amit mi használunk, ez egy ingyenes program. Bostonban csinálja az MIT 20 plusz éve. A Scratchnek van egy Scratch Junior nevű felülete, amit óvodásoknak találtak ki, ami olvasási tudás nélkül tudsz programozási, algoritmikus gondolkodást tanulni. De a tanulás szó az egy ovisnál nem úgy van, ahogy most nézzel rám ráncolt szemöldökkel.
Hát nem az van, hogy... Ez a szomorúság háromszöge, ez itt összegyűrödött a homlok két szemem között.
Ne úgy képzeljétek el, ti se hallgatok, hogy az ovisok kisgépen, kiskézzel, kislaptopokon kis programokat írnak. Mondok nagyon egyszerű dolgot, egy sorbaállítós játékban, mondjuk az udvaron, hogy mondjuk alkossatok úgy egy tornasoltot, csak mindig egy ember tud helyet cserélni. Az már egy felkészítés arra, hogy a későbbiekben az algoritmikus, meg az analitikus része az agyamnak, az könnyebben, jobban működjön majd. Rengeteg ilyen van. Ha beírjátok a méltán híres keresőbe, hogy Computer Science Unplugged, akkor több száz olyan játékot találtok, ami áram nélkül, számítógép nélkül tudtok Computer Science-t, programozást tanulni a gyerekekkel játékos formában. Marha izgi. Nem, kövekkel, meg fadarabokkal. Tök jó.
Jó, de ez így oké. Tehát igen, ez tök analóg.
10 éves kortól szerintünk már jó, hogyha jössz hozzánk, de visszatérve a kérdésedre, mert én néha elkalandozom én is a válaszsal, a mesterséges intelligencia workshopunkon teli torokból kacaráztak a csajok, mert hogy azt csináltuk, van egy olyan szoftver, ahol ilyen Dixit kártyaszerű képeket tudsz alkotni. Beírsz neki paramétereket, mondjuk... Ősszakállú, őszhajú, 40-es csávó fülhallgatóval a fején egy budapesti stúdióban. Erről kreál egy képet, mesterséges intelligenciával. Marha vicces sztorik jön neki, úgyhogy ezt Mi mindig úgy fogjuk meg a technológiát, hogy ennek fun része legyen leginkább. Érezd jól magadat. Aztán, közben tanulsz-e valamit, mi tudjuk, hogy igen, de nem az van a promóciómban, hogy akarsz a JavaScript fejlesztő lenni, gyere hozzánk, ingyenes tanfolyamunk, szombaton 9-kor indul, hanem gyere, csináljuk együtt mondjuk Dixit kártyákat az osztálytársait fejéből, amit beadunk az AI-nak paraméterekkel. Úgyhogy mi nem félünk, de fontos, hogy a szülők is, meg a gyerekek is ebben azt lássák, hogy ez egy lehetőség. Érdemes használni, de nem kell mindenkinek fejlesztővé válnia, mert hogy nem az a jövő, hogy mindannyian programozók leszünk. Én például nem is vagyok az, mégis eléggé azt gondolom, hogy ez egy jó sztori, jó dolog ezzel foglalkozni.
Igen, itt azt gondolom, hogy abban van a kulcs, vagy ott van a kulcs, hogy jól használni bizonyos dolgokat. Tehát, hogy már elkerülni nem lehet, meg nem kell remetelétbe taszítani a gyereket, hogy ne tudjon bizonyos dolgokról, de a határnak a megszabása az mindenképp fontos. És az viszont nagy kérdés, hogy ezt a határt, vagy ezeket a határokat programozóként, vagy a programozás oktatásába bele tudjátok-e valahogy sűríteni?
Igen. Például képzeld el azt, hogy nálunk egy szombati napon legalább 2 órát a 6-ból nem számítógép előtt töltünk.
Na, ez érdekel.
Fölkelünk, elkezdünk mászkálni. 9-kor kezdünk, ott van egy jó fél órás barátkozásunk, hiszen ezek a lányok nem ismerik egymást, nem barátnők, nem osztálytársak. 15 vadidegen találkozik, egy tech cégnél egy csomó felnőttel. És nagyjából 10-től délig programozunk. Onnan tudom, hogy jól megy a foglalkozás, hogy olyan 10 óra 30-kor már sikítanak az örömtől, mert hogy életükben először sikerül azt elérniük, mondjuk, hogy az egérkurzor mozgatásával a Scratch macskát, a Scratchnek egy macska a főhőse, ráveszünk arra, hogy kergessek az egérkurzorunkat. Innen tudom, hogy jól haladunk, hogy ez olyan 10 óra 20 körül megtörténik, hogy a másik teremben ordibálás van, akkor már oké, akkor jól megyünk. Délben megállunk. Déltől van 2-ig egy ebédszünetünk. Van egy nagyon bombabiztos menünk, sült krumpli, rántott hús, nutellás palacsinta. No question. Ez lemegy 12-től 12 óra 8-ig, mert azért viszonylag gyorsan táplálkoznak ezek a mai fiatalok, mint hogy mi is tettük azt annak idején, és van a vendéglátó cégünknek nagyjából másfél órája arra, hogy meséljen magáról. Kik vagytok? Mit csináltok? Merre mentek? Itt a Váci úton, ahol vagyunk, itt legalább 3 partner cégünk van, senki nem tud róluk semmit. Minden nap látjátok a logóikat, de hogy mivel foglalkoznak, fogalmatok sincsen. Ebben a másfél órában beszélgettünk a szakmákról. A mentorok, akikről addigra kiderült, hogy jó fejek, pedig IT-sok. Fejlesztő.
Pedig ezek kettő nem zárja ki egymást.
Nem, de a sztereotípiák szerint igen. Nem pizzás dobozok között ülnek, nem csak kapucniban szembebehúzott kapucniban vannak, és hát hogy nem az irodájuk sem egy pinyóban van, pizzás dobozok között, hanem szupermodern helyeken. Úgyhogy ebben a másfél-két órában gépek nélkül beszélgettünk, kapcsolatokat építünk, példaképeket mutatunk a csajoknak. Nagyon örülünk, hogyha van a mentorok között nő, aki mesél arról, hogy végezte el az egyetemet, járt egyetemre egyáltalán. Vagy milyen volt neki, mikor bement egy csoportba, ahol 150-en voltak, és ketten voltak csajok a tanszéken összesen.